Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. A nemzet földrajzi mitológiája. Az ELTE bölcsészkarán 2005. november 17-én elhangzott előadás felvétele.
No, hát kérem szépen, a mai előadásnak a témája ugye tovább a földrajzi mitológia, tehát a nemzet földrajzi mitológiája Közép-Európában. Hát ez egy nagyon gazdag és messzire vezető téma, talán már a múltkor is említettem, amikor a hazaképét és a nemzeti tájat kezdtük tárgyalni. Hát itt szeretnék egy fogalmat is még bevezetni, ami egy kicsit kapcsolódik a nemzet földrajzi mitológiájához, de a művelődés tudománynak az elmúlt 20 évben egy nagyon népszerű fogalma lett. Francia tudósok kezdtek el egy olyan programot, aminek az volt a címe, hogy a francia kollektív emlékezetnek a helyei. Ez a Lieu de Mémoire, amit ugye Pierre Nora és munkatársai ugye egy nagy vállalkozásban mutatták be, a francia közösségi emlékezetnek a helyeit. Aztán ebből lett egy nemzetközi, hogy is mondjam, divat is bizonyos értelemben, és néhány szót erről az emlékezet helye. Ezt a német tudomány is átvette a Gedächtnis Ort című terminussal. De mindenképpen az emlékezet helye az nem csak locus, nem csak toposz földrajzi értelemben, hanem pontosan a retorikának ugye ehhez a locus, toposz fogalmához is kapcsolódik, tehát ez lehet egy fontos intézmény, lehet a kollektív emlékezetnek egy olyan szimbolikus helye, mint egy költemény is, tehát a Pierre Norának ugye ez a több kötetes vállalkozása az emlékezet helyeiről, ugye a Lieu de Mémoire, ugye francia volt talán az első terminus és a francia kezdeményezés, fölvették például emlékezett helyeként a Marseillaise-t is, ugye a Marseillaise-t, mint a francia himnusz is, az emlékezetnek egy helye, ha földrajzilag nem is lokalizálható egy pontra, bár ugye tudjuk, ugye a megszületése Strasbourgban született, ami hát ugye egy külön érdekesség, mert nem volt annyira ős francia város, ugye 1792-ben. Nos, de visszatérve, tehát az emlékezet helye kategóriát is be kell vezetni, hiszen a földrajzi mitológiának az összetevői között ugye lehet bemutatni, és ezt fogom tenni, a nemzetnek ugye a szent hegyeit, a nemzetnek a szent vizeit, ugye folyókat, tavakat, tengert, és hozzá lehet kapcsolni azokat a szent, ugye megszentelt helyeket, ahol történelmi, meghatározó történelmi események voltak. Nyilvánvalóan, ugye, ahogy a nemzeti tragédiákról volt szó, Mohács, vagy Koszovó, vagy Fehérhegy, konkrétan lokalizálhatók, és szintén ugye az emlékezet helyei közé tartoznak, és a nemzet földrajzi mitológiája is részét képezik. Tehát ugye a vesztett csaták, győztes csaták, a nagy várvédelmek, ugye ha magyar közvéleménykutatást folytatnánk, a várvédelem, tudom én, hősi várvédelem, akkor mindenki nyilvánvalóan először Eger várát mondja, lengyelek föltehetően Częstochowát mondják, tehát minden nemzetnek vannak ilyen hősi, pozitív eseményei is, amelyek szintén földrajzilag lokalizálhatók, és így kialakul egy ilyen térképe tulajdonképpen a nemzeti mítoszoknak, és ez a térképnek ugye az eloszlása is nagyon érdekes, persze beletartoznak a fővárosok is, a nemzetnek ugye a központjai, ugye mennyire fontos az ugye Buda várának a jelentősége, ugye él magyar, áll Buda, de hát ugyanígy mondjuk a lengyelek számára Krakkó, vagy a száztornyú Prága, mint a nemzet, ugye a csehek számára a nemzetnek a központja, régi fővárosa. Hát ennyi lett volna a bevezetőnek az első része, tehát a térnek az elemei, ugye fontos nemzeti szimbólumok is, ugye olyan természetföldrajzi elemek, amelyek kapcsolatba hozhatók az illető nemzet tulajdonságaival is. Emlékeznek, a múlt alkalommal említettem Petőfinek a Tisza című versét. Ugye a Tiszának sokféle értelmezése lehet, de a Tiszát úgy is lehet magyarázni, Petőfi versét, mint a magyar karakternek a bemutatását, ugye, amely hosszú tűrő, békés, szelíd, de aztán eljön egy pont, ugye, amikor a pohár kicsordul, és akkor törve zúgva épi át ugye a saját kereteket. Nos, a szent helyekkel kapcsolatban, ugye a szent az természetesen itt idézőjelben, azt kell mondani, ugye, hogy ez nem homogén a nemzeti mitológiának a tere, hanem vannak ilyen fontos pontjai, tehát ahol fontos események történtek, nevezetes ember született vagy meghalt, ugye várvédelmek, ugye szent helyek. Nos, a nemzeti, a következő pont a nemzeti mitológiának a földrajzához, hogy honnan származnak, egyáltalán honnan származik, ugye ezek az elképzelések a nemzet szent helyeiről. Hát két nagy analógiára kell utalni, ugye az egyik a Bibliának a példái, ugye a Bibliának a példája, ahogy mondjuk a haza keresése, ugye a honfoglalás története, ugye az Egyiptomból való kivonulás, de mondhatjuk ugye a másik példát, ugye a Bibliából, ilyen szakrális, megszentelt helyeket, mint a Golgotát, melyik helyet szoktuk nevezni a Magyar Golgotának, melyik város, az Arad, nyilvánvalóan Arad, tehát ez már a korszakban is, már a aradi 13 kivégzése után ugye megszületett ez a toposz, hogy Arad a Magyar Golgota, vagy egy másik bibliai példát, ugye, amelyiknek az analógiájára született egy jelzője egy városnak, ugye Sion, ugye tudják, a Sion és Sinai az nem ugyanaz, de melyik város a szerb Sion? Szentendre, ugye a szerb Sion. Nos, a másik kör, ahonnan a példák származtak, ugye a nemzeti, a modern nemzet mitológia számára, az természetesen a görög-római, ugye ókor. Hát itt ugye olyan hősi helyek, ugye, mint Termofülé, vagy ugye Olimposz, mint ugye az isteneknek a hegye, aztán akkor Árkádia, ugye Árkádia, mint idilli pásztoroknak a hazája, ugye, ahol mind a természet harmóniában van az emberrel. És hát persze a klasszikus ókor városai, ugye Atén, hány Atén van ugye Magyarországon, és tudják, melyik város volt a tarcaparti Atén. Tarcaparti Atén. Ugye az iskolája miatt, ugye Eperjest. Na, de szoktak beszélni Bodrogparti Aténról. Aztán akkor a délszláv világban melyik városnak, melyik város kapta ezt az Atén jelzőt? Priscilla, nem tudja, horvát világban. Hát Raguza vagy Dubrovnikot nevezték, ugye, tehát Atén. Tehát szintén ugye az ókor, klasszikus ókornak ugye a vizei, hegyei ugye megjelentek, ugye, vagy a klasszikus ókor ugye a keleti birodalmakból, ugye, hát Nílus, ugye, melyik folyót nevezte Mikszát a magyar Nílusnak? Tiszát, ugye, mint nemzeti jelleget kifejező, hiába a legnagyobb folyó a Duna, de hát azért a Duna nem igazán nemzeti folyó, ugye, a Duna az valahonnan külföldről jön, ugye, és el is távozik, ugye. Hát ahogy a cseheknél az Elba, ugye, a cseheknél az Elba, hát az megint nem igazi nemzeti folyó. No, tehát akkor, ugye, innen származnak a példák és az analógiák. Na most a barokk korszakból, ugye, a középkorba visszamenő hagyományt kell említeni, ugye, amikor a szenteknek a zaránt szentek temetkezési helyét, ugye fölkereső zarándoklatokat, ugye nagyon kitűnő a példa, emlékeznek a nemzeti szentekre és Szent Adalbertre, akinek ugye a temetkezési helye Gnyezno, és az ő sírja, amikor nem létezett Lengyelország, minden lengyel területről oda érkeztek ugye a zarándokok, és ennek a zarándoklatnak ekkor már volt egy nemzeti üzenete, egy nemzeti tartalma is. Azt lehet mondani, hogy a középkori zarándoklatoknak a mintájára alakult ki ugye a modern korban, már a 19. században a nemzeti zarándoklat, amelyik ugye már nem egy szenthez, vagy egy egyházi kultusz részében történt a zarándoklat, hanem nemzeti tartalommal. Hát ilyen nemzeti zarándoklat ugye a szlovák kultúrában dévénynek a fölkeresése, ugye dévény, pozsonytól nincsen messze, a szlovák földrajzi mitológiának ugye egy szent helye, dévény. Járt valaki dévénybe? Pozsonyból érdemes kimenni, ugye, ott folyik ugye a Morva folyó a Dunába, és kérem szépen, hogy a Nagymorva Birodalom emléke, ugye szláv, ugye Stúr és fiatal tanítványai tették ugye az első híres zarándoklatot dévénybe 1836-ban, és amikor én 1968 tavaszán, ugye bennünket akkor nagyon érdekelt Csehszlovákia, mint egyetemistákat, és elmentünk Pozsonyba, és hallottuk, hogy az egyetemisták, a szlovák egyetemisták ismét megtették ezt a dévényi zarándoklatot. Tehát olyan 12 kilométer. Egyébként ma kényelmesebb azért busszal vagy kocsival kimenni. És ha valaki dévénybe jár, mit kell ott megkóstolni, mint helyi italt? Ugye fekete ribizli borból azért egy pohárnyit érdemes elfogyasztani. No, tehát, de ilyen nemzeti zarándoklatok, ugye a kitűnő íróknak a sírjához, ugye Petőfi írja szép halomról, hogy a minden magyar embernek, ugye Kazinczy emlékhely, minden magyar embernek illendő oda egyszer meglátogatni, ugye a nyelvújítás és az új magyar irodalom, felvilágosodás magyar irodalom egyik megteremtőjének ugye a sírjához. Na most ugye természetes itt ugye az analógia, ahogy ugye a vallási zarándoklatok analógiájára ugye nemzeti zarándoklatok, amelyek mondom bizonyos esetben a nemzeti szenteknek a kultuszánál össze is kapcsolódik természetesen a két tartalom, de van egy teljesen laikus, egy világi zarándoklat formája, hát ez a dévényi szlovák zarándoklat. Még mindig a bevezető pontokhoz tartozik az úgynevezett, ami egy fontos fontos közép-európai jelenség, hogy ezek a szimbolikus helyek, ezek a nemzeti emlékezetnek a helyei, ezek gyakran egybeesnek, és van egyfajta konkurenciája az ugyanazon a területen, a városon élő nemzeteknek, egy-egy helyért. Ugye? Az utóbbi évekből lehet említeni egy ilyen harcként, a szimbolikus helyekért a kolozsvári Mátyás szobrot. Ugye? Mátyás szobrot, ugye ott az ásatásokat, ahol ugye a két kultúra, ugye a magyar és a román kultúra másképpen értelmezi Mátyás királynak a szerepét, ugye a román hagyományban természetesen, hogy ott van az is, hogy a hunyadiak ugye részben a fölmenőik román származásúak voltak. De hát a kolozsvári főtéren, ugye Fadrusz Jánosnak ugye ez a híres szobra, ez természetesen a régi magyar államnak a nagyságát és az egyik legnagyobb uralkodóját örökíti meg. Úgyhogy a II. Világháború előtt olyan fölirat is volt az időben a kolozsvári főtér Mátyás király szobrán, ugye, hogy csak egyedül a saját nemzetettől szenvedtél vereséget, ugye Mátyás királynak volt egyszer egy moldvai csata vesztése, tehát ugye nagyon ellentétes ugye a Mátyás király hagyománynak a megítélése. De egy másik történetet mondanék el, amelyik szintén egy Fadrusz szoborhoz kapcsolódik, Pozsonyból. ugye Mária Terézia szobra, Mária Terézia szobra, de ezt szintén már azt hiszem, hogy említettem, Mária Terézia szobra arra a helyre állították ugye a 19. század végén, ahol annak idején a koronázási domb volt. Ugye koronázási domb, Mária Terézia szobor, ugye 1920-ban ledöntik a csehek, nem szlovákok egyébként, csehek, nagyon kevés volt még a szlovák lakossága 1920-ban Pozsonynak, és aztán később ugye oda egy csehszlovák szimbólum kerül, aláhúzva mondom, hogy csehszlovák, Stefánik tábornoknak a szobra előtte egy nagy oroszlánnal, ugye az oroszlán cseh címer állat, ugye, azt aztán ugye megint elveszik onnan a szlovák fasiszta állam idején, és aztán a kommunizmus alatt pedig a Stefánik szobrot is, és a 70-es években pedig a Stúr, Hodzsa és Hurbán, tehát az 1848-as szlovák triumvirátus áll ott ugye szoborként. Vagy hát egy közelebbi példaként ugye a Gellért hegy. A Gellért hegy az minden hódítót vonzott, ugye egy olyan sajátos helyen van, ugye mindannyian ismerik, ugye, ahol szinte van, török mecset volt a török időkben, mikor építették a citadellát, megint ugye mindenki, tessék? Hát a szabadságharc után, ugye a szabadságharc után, tehát ez a rebellis magyarok ellen, ugye az épület jól reprezentálja, és nyilvánvalóan a szovjet megszállók is ugye egy emlékművet állítottak ott, tehát szinte vonzotta ugye ez a hegy, hogy megörökítsék, ugye, hogy a várost uralják, és hogy ők uralják. Nos, hát kérem szépen, ezek lettek volna itt a bevezető pontok, és ezután térek rá a vizek és a hegyeknek a szimbolikájára. Kezdjük ugye a vizekkel. Hát először is a víz. Mit jelent víz és a folyónak milyen szimbolikus tartalmai vannak? Hát először is ugye a víz az élet forrása, termékenység jelképe, de egyszer mint az pusztulásá és ugye az özönvízre, tessék gondolni ugye az özönvízre. A víz ugye a megtisztulásnak is a jelképe, ugye a tisztító fürdés ugye a hinduknál, a Gangesban, de hát egyáltalán a keresztelés is ugye vízzel történik. Ugye a szentelt víz ugye szintén valamiféle megtisztulást jelképez. Ugye nagyon, ugye különösen a közel-keleti világban hát az élet forrása volt a víz, ugye a víz hiánya, az tragédiákat jelentett, ugye milyen szimbolikája van annak, hogy vizet fakasztani. Ugye hát a magyar hagyományban, hát ez megint ugye egy ókori példára megy vissza, ugye Szent László fakaszt ugye vizet a sziklából. Tehát ez a víznek ugye a legfontosabb. De a víz jelentheti, és különösen ugye a folyóvíz ugye a tudattalan, tudat alatti energiák áramlását is. És ha már az áramlásnál tartunk, és a folyónál, ugye a folyó a vizek egyik külön tárgyalható része, ugye a folyónak az áramlása az időnek a képét is jelenti. Ugye egy életnek a megszületését, ugye a kis patak cserme, és utána a nő, és utána a folyó végzi az életét ugye a tengerben, amikor ugye bele ömlik a tengerbe. Ugye az időnek a képe nagyon gazdag, az irodalmi topikája ugye a folyónak, hát gondoljanak József Attila Dunánál című versére, azt hiszem, hogy mindenki ismeri. A Bibliában ugye a négy paradicsomi folyó, a négy égtájat is jelenti, ugye a keleti ókori kultúrákban megtaláljuk ugye a folyam isteneket, a rómaiaknál ugye a Tiberinus Pátert, ugye a Tiberis. Nos, a tengerről ugye a vizeknek a másik formája, hát a tenger az természetesen ugye a világ mindenségnek lehet a szimbóluma, lehet a világ végének, ugye a végtelenség a tenger, ugye a tenger a végtelenség, valami kapu a végtelenség, ugye a végtelenségre nyíló kapu és a világ végének a helye. Hát ennyit a vizek szimbolikájának a legfontosabb elemeiről, és akkor lássuk nemzeti kultúrák szerint a legfontosabb folyamokat, a tengert és azért a tóról se szabad legfeledkezni. Hát ugye melyik az a négy országos folyam a magyar kultúrában? Ugye a négy országos folyam természetesen ugye a Duna, a Tisza, a Dráva és a Száva. De azt is tudják, hogy a magyar címernek az ezüst pólyáit szokták a négy országos folyammal azonosítani, de aki ugye történelmi segédtudományokat tanult, az tudja, hogy a heraldikában ilyesmiről szó sincsen. Ugye a heraldikában vannak színek és fémek, ugye az ezüst a fémek közé tartozik, viszont a himnuszt, illetve bocsánat, a címert ugye meg kellett magyarázni. És igazából a 16. században született a magyar kultúrában Nikolaus Olaus, Olá Miklós, ugye Hungáriájában, magyarázza így az ország címerét, hogy négy országos folyót jelent, ugye a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a Szávát, ugyanakkor Verbőc István is a Tripartitumban, tehát ez a 16. századból származik. Majd a hegyeknél szintén a hármas halomnak. Tehát ez ugye a négy országos folyam, de ez rögtön mutatja azt, hogy a magyar történelmi emlékezetben ugye a Dráva és a Száva is, tehát ugye Szlavóniát is szorosabban ugye az ország egysége részének tartották. Nos, de az igazából a nemzeti folyó az ugye a Tisza. A Tisza, ahogy Mikszátra hivatkozva mondtam, hogy a magyarok Nílusa. És mi tette lehetővé ezt a magyarázatot? Hát nyilvánvalóan ugye ránéznek a régi ország térképére, Magyarországon ered, ugye fönt máramarosi havasokban, és Magyarországon, ugye a régi országban Titelnél folyik a Dunába. Úgyhogy ezt az első világháború előtt, a két világháború között ilyen elemi iskolai földrajzkönyveiben is így tanulták ugye a diákok. Nagyon gazdag a magyar kultúrában a Tiszának a dicsőítése. Ugye a Tiszához még hozzátartozik nem csak ez a kép, hogy ugye Magyarországon ered és Magyarországon végzi be a futását, hanem az is, hogy az Alföld folyója, vagyis az igazi magyar etnikai területen folyik keresztül, és hát összekapcsolódik ugye a nemzeti tájnak a kultuszával is. Ugye a Tisza, ugye nagyon sok és szép idézetet lehetne hozni, hát Petőfi versét mindenki ismeri. Gondolom, azt még kívülről is kellett tanulni iskolában, de megtaláljuk Ötvösnél, hát azt elhozhattam volna, az nagyon nagyon szép, a falu jegyzőjének a végén van egy, ugye megint egy ilyen, tehát ő is hova helyezi ugye a virtuális vármegyét a Tisza mellékére. De lehetne ugye Sárosi Gyulát emlegetni, ugye a szabadságharc költőjét, vagy Gárdonyi Gézát, és hát rengeteg Jókainál is rengeteg, tehát a klasszikus magyar irodalmi kánon szerzőinél nagyon sok helyen meg lehet találni a Tiszát. Mi a Tiszának az epitheton ornansa, állandó jelzője? Szőke a Tisza, ugye hát a homokos színe miatt. Na most akkor kérem szépen tovább folytatván az utazást, a lengyeleknek a nemzeti folyója az természetesen a Visztula. A Visztula ugye a lengyel folyók királynője, ugyanis a lengyel, mint indo-európai nyelv természetesen megkülönbözteti a nemeket. Ugye, mennyire demokratikusabb a magyar nyelv, mennyire jobban megfelel a politikai korrektség követelményeinek. Na, ez csak ironikus, és nem akarom, nehogy megharagudjanak itt a lengyel kollégák és kolléginák. Tehát ezért királynő, ugye ezért a lengyel folyó királynője. Na most megint ugye a lengyel területen haladt keresztül, ugye a Beszkidektől ugye egészen a Balti tengerig, ugye érinti a két lengyel fővárost. Ugye azért mondom, hogy érinti, mert mind a két főváros, nem Pest és Buda, ugye Krakkót is ugye érinti, ott van a királyi vár, ugye néz a Visztulára, és hát Varsót is tulajdonképpen, ugye Varsó túloldalán már egy másik város volt, ugye most egyben van ugye a Visztula menti Prága. Nos hát nagyon gazdag a lengyel költészetben a Visztula dicsőítése. Ugye a Visztulának az alakja, ahogy keresztül folyik Lengyelországon, ugye maga a Visztula is Lengyelország szinonimája is lehet, ugye? Visztula. Azért hozzá kell tenni, hogy a lengyel tudatban ugye az a kettősség, hogy Lengyelország és Litvánia, azért a litvániai folyók is nagyon fontos szerepet játszottak, ugye például a Nyemen, Mickiewicz számára, ugye a Nyemen, mint Litvániának ugye a szent folyója. Na most kérem szépen tovább haladva, én elsősorban azokat a folyó szimbólumokat emeltem ki, nem minden nemzetnek van egy ilyen nagyon egységes, erős folyószimbólum, mint nemzeti folyója, de mindenképpen a lengyel Visztula, a magyar Tisza és a cseh Moldva, talán ez a három a legerősebb. Ugye hát a cseheknél megint a Moldva, amelyik ugye kisebb folyó, mint az Elba, sőt Csehországban folyik, ugye, ha jól emlékszem, Jelnyiknél folyik bele az Elbába. Na de hát a cseh területen, Csehországban ered, ugye, és Csehországban végzi az útját, és hát a Moldvának még egy nagyon jelentős szerepe van, ugye, a földrajzi helyénél fogva, hiszen Prága közepén megy keresztül, ugye, a prágai városrészek, ugye, a Hradzsina, óváros között kis oldal, ugye, a másik talán, tehát, ugye, a Moldva megint nagyon, nagyon gazdag a cseh irodalomban is, kultúrában, zenében, ugye a Moldva kultusza és hát Prágán folyik keresztül. Na most kérem szépen a nemzeti folyók között lehet még említeni a horvátoknál a Szávát. A Szávának a szimbolikája az nem csak horvát, ugye, hanem egy kicsit benne van az az értelmezési lehetőség, ugye hát egy Zágráb mellett folyik keresztül, benne van az az értelmezési lehetőség is, hogy délszláv területeket, tehát szlovénokat, horvátokat és szerbeket. Ugye a Száva hol folyik bele a Dunába? Hát természetesen Belgrádnál, ugye Zimony és Belgrád, ugye ott volt Horvátország határa, ugye az egy történelmileg Zimony Horvátországhoz tartozott, ugye, tehát egyrészt, mint ugye nemzeti folyó, horvát területeken folyik keresztül, de az illír hagyományt is hozzá lehetett kapcsolni a Szávához, ugye, mert szlovén területek, horvát területek, ugye, és végül pedig Belgrádnál folyik a Dunában. Hát következik, kérem szépen, a szlovák kultúra, ahol egyértelműen a vág folyó. És hol ered a vág? Ugye a magas Tátrában. A magas Tátrában, tehát ugye a legfontosabb nemzeti táj és szlovákságot kifejező Tátra, ugye a születési helye ennek a folyónak, keresztül megy ugye a vág völgye, ugye történelmi emlékekkel, egy nagyon szép a természeti képe is, a vág völgyén érdemes keresztül utazni, és kérem szépen, hol folyik a vág a Dunába? Komáromnál, és a vág jelképezi, ugye azt is jelképezi, hogy van egy ilyen értelmezése, hogy a tiszta szlovák vidékről, igazi Tátraaljáról, ugye elmegy idegenbe, mint ahogy a szlovák népnek a fiai. Ugye úgy viszi el, ugye a vág, a vizét, ugye már a egész az alföldi, a déli, ugye kisalföldre, ugye Komáromhoz. Hát a vág jelenti, ugye olyan jellegzetes foglalkozás kapcsolódik ugye a szlovák nemzeti mitológiában, mint a tutajosok, ugye tutajjal szállították föntről ugye Liptóból a fát, és hát Komárom volt ennek a fontos kikötőhelye. Ugyanakkor a vág ezzel, tehát az, hogy a tiszta, eredeti hegyvidéki tájtól ugye egyfajta idegen, más ugye magyar tájhoz érkezik, egy kicsit a szlovák sors szimbóluma is. Szlovák sors szimbóluma is a vág folyó. A szlovák szimbolizmusnak kitűnő költője Iván Kraszkónak van egy szép verse, és egy, a vágnak a panasza tulajdonképpen, a vágnak a szomorúsága, ugye, hogy hát elhagyja azt a csodálatosan szép hegyvidéki és igazi szlovák tájat és vidéket. De ezek talán a legmeghatározóbb nemzeti folyók, a nemzetföldrajzi mitológiának az alkotó részei. Hát említettem a lengyel kultúrából, ugye a Litvániával kapcsolatos Nyemen folyót, ugye Mickiewicznek is van verse a Nyemenhez, és hát lehet még Ukrajna számára, ugye ukrán nemzeti mitológiát csak nagyon ilyen érintőlegesen tárgyalom, de Nyepper, mint ugye Ukrajna jelképe. És akkor kérem szépen, a folyók között vannak nagyon fontos határfolyók, amelyeknek ugye a szintén fontos szimbólum értéke lett, részint, mint amelyek elválasztanak más országoktól, vagy más nemzetektől, ugye a nemzeti teret határolják körül. Ugye a múlt előadáson említettem, ugye, hogy a román vágytérkép és a román nemzeti mozgalomnak ugye volt egy ilyen földrajzi képe, ugye, hogy három folyó között, hogy majd a valamikori létrehozandó nagy Románia az ugye három folyó között, ugye a Nyeszter, a Duna és a Tisza között található, tehát úgy tetszik, természetes határokat jelent. De vannak viszonylag kis folyók, amelyek ugye szintén hát az országot elválasztás, az országok közötti kapcsolatnak a szinonimája lett. Ilyen a magyar kultúrában a Lajta. De ismerik a nótát, ugye, mert a Lajta partján hetek óta, napok óta áthallik a kuruc nóta, vagy magyar nóta. Ugye, legenda szerint Tisza Istvánnak ez a kedves nótája volt, ugye, amikor mulatás elért egy pillanatig, gyerünk Bécs alá. És akkor ezt jelentjük a Lajta partját. Ugye, úgy is hívta az osztrák-magyar monarchiáról, ugye, elterjedt a publicisztikában, hogy az a formula, hogy Lajtán innen, és Lajtán túl. De tessék vigyázni, amikor németül olvassák, ugye, itt egy ilyen tüköreffektus, tehát a Cis-Lajtánien és a Trans-Lajtánien, ugye, az pont fordítva van nekik, ugye, ők a Lajta másik oldaláról nézik, nekik ugye a Lajtán túl az Magyarország, nekünk a Lajtán túl az mondjuk Galícia, vagy Csehország, vagy Ausztria, ugye. És hát ez bekerült a mindegyik nyelv szóhasználatában, a lengyelbe is, a csehbe is bekerült ugye a Lajtán túl, pedig hát egy viszonylag kis folyó, ugye észre se veszi az ember, amikor kocsival vagy vonattal megy át Ausztriába, hogy a Lajtán keresztül utazik az ember. Nos, ilyen viszonylag kis folyó, én nekem is először keresni kellett a térképen, a román fejedelemségeket egy Milkov nevezetű folyó választja el egymástól, majd még találkozunk vele a román himnuszban is, ugye, mint elválasztja a nemzet részeit, ugye, tehát ilyen tagikus üzenete van, ugye, hogy ezt az elválasztást ugye meg kell szüntetni, egy ilyen, tehát Moldva és Havasalföld között, ugye, a Milkov folyó. És két következő folyónk, amelyik szintén így elválasztanak, és van egy ilyen szimbolikus üzenetük, hogy tulajdonképpen meg kellene szüntetni az elválasztó jelleget, ugye a haza a nemzet különböző részeit a folyó egyik és a másik oldalán össze kell kapcsolni. Hát az ilyen a horvátok számára ugye az Una folyó, Horvátország és Bosznia-Hercegovina határán, és a horvát történelmi emlékezetben, ugye ezt úgy is hívták a Unának a túloldalát, hogy török Horvátország, tehát a török birodalom a középkori Mohács előtti Horvátországnak, ugye az a része, amely közvetlenül a török birodalom alá került, az Una folyón túli terület, de mondom, a földrajzi elnevezése is nagyon tanulságos, hogy török Horvátországnak nevezték, és az Una folyó a határfolyó, a túloldalán is horvátok laknak, testvérek laknak, tehát a folyónak az említése az ezt a nemzeti szétszakítottságot, ugye az egység hiányát jelenti. És hát ugyanilyen jelentés tartalma, ugyanilyen a szimbolikája a Drina, ez már egy sokkal nagyobb folyó, mint az Una, a Drina, amelyik a szerbek számára, ugye szintén le lehet idézni, ugye a 20. századi bosnyák, szerb, horvát, ugye mindegyikhez lehet egy kérdőjelet tenni, nagy írójának, Ivo Andricsnak a Hida Drinán című regényét, ugye közép-európai regények közül egyik kiemelkedő nagy regény. Ezekből a regényekből lehet legjobban megérteni egyébként a szerbeket, horvátokat, vagy bosnyákokat, ugye Andrics regényéből például. És itt ugye a keleti és nyugati világ is az orientális világ határát jelenti, a szerbek ketté szakítottságát. Most a keleti világ ugye az az ottomán, tehát az a felekezeti muzulmán, ugye a bosnyákok azok muzulmánok, ugye Mohamedának. Tehát ezt a jelentést is hordozza, és a Drinának van még egy, az első világháborúból egy fontos jelentőség, ugye a szerb katonai hősiességnek, ugye, és a drinai induló, az újból és újból fölvetik, hogy az legyen Szerbia Montenegró himnusza, ugye nagyon nehezen birkózik Szerbia és Montenegró azzal, hogy mi legyen a himnusza, és hát ugye a Drina, mint a első világháborús szerb hősiességnek ugye az emléke, és úgyhogy aztán azt szintén folytatódik a második világháború alatt, amikor ugye a titói partizán hadsereg harca, és szintén ugye ez egy hegyvidék a Drinának a világa.
És ha jól tudom, akkor a Illyés Gyulának is van egy verse a Dunánál Esztergomban. Szintén igen. Első, hogy ezt a gondolatot.
Hát az abban megvan a közép-európai együttműködés gondolata is. Na most a Dunánál Esztergomban, ha jól emlékszem, 1935-ben született, és akkor még megvolt a híd, ugye? És akkor ott a határőrző katonák, tehát ugye a közép-európai tragikum is benne van.
Igen, valami olyasmit mond, hogy a határ, amelyek innen, az egyik oldalán innen élni, holni, túlnán gyűlölni, ölni kell, tehát ezt a szép bolcsában.
És ha már a Dunának, ugye nagyon gazdag egyébként a magyar kultúrában, nem csak a magyarban, a többi közép-európai kultúrában, és ugye sokszor közép-európának a metaforája, ugye Emil Boleszláv Lukács költőné Duna és a Szajna, van ilyen kötet címe, ugye hát a Duna nyilvánvalóan jelenti középen, a Szajna ugye Nyugat-Európát. De hát azért még egy nagy magyar Duna verset az a Ady Endrének, ugye a Duna vallomása, ugye Dunatáj, bús, villámhárító, ugye népek számára, népek, nemzetek számára készült szégyen kaloda, nem pontos az idézet, nem esetleg, de a szégyen kaloda, tehát a Dunának hihetetlen gazdag, ugye a folklórban is mindegyik, ugye a bulgároktól kezdve a osztrákok, ugye a szlovák folklórig mindenütt nagyon gazdag a folklórja, tehát a Duna szinte egy külön fejezet lehet, amelyik ugye a közép-európai összetartozást is, ugye hát aztán itt lehet folytatni egészen ugye 20. századi végi szerzőkkel, mint a trieszti Claudio Magris, vagy Eszterházy Péter, ugye ez egy külön, szinte a Dunáról egy külön előadást lehetne tartani. Ugye az is egy érdekes dolog, hogy hány közép-európai himnuszban szerepel a Duna. Ugye szerepel a magyar himnuszban, szerepel a Hormajn, ugye himnuszokról lesz egy külön előadás, szerepel a horvát himnuszban, szerepel a románban és a bulgárban. Úgyhogy a Duna az egy külön fejezet lehet. No de kérem szépen, folytatván még ugye még az Oderáról egy szót, ugye kitűnő lengyel irodalomtörténésznek, Jacek Kolbuszewskinek van ugye a folyók szimbolikáról egy nagy tanulmány, ugye az Odera, amelyik ugye a lengyelségnek ezt a nyugati elszakított ném germanizációnak kitett részét és szimbolizálja, és megjelenik az a kép, hogy Odera vdova. Odra vdova, ugye? Vdova, az mindenki tudja, aki szláv nyelveket ismeri, hogy az özvegyet jelent, ugye? Tehát egyfajta ugye tragédiát, ugye nemzet síratást is jelent, ugye? Hát ez Odera folyó. No most kérem szépen, nem szabad megfeledkezni a hűtlen folyók, ugye? Melyik a három hűtlen folyó a magyar történelmi emlékezetben? Ezt már mondtam pedig, melyik a három hűtlen folyó? Old Poprad Dunajec, miért hűtlen folyók? Mert az Olt is ugye kifelé megy a Kárpát-medencéből, ugye a Poprad is kifelé folyik ugye a Kárpát-medencéből, elfolyik Lengyelországba, és a Dunajec is. Tehát ezek kifelé folynak, ezek hűtlen folyók. Ezt megint én először egyébként hadd mondjam el, nagymamámtól hallottam, tehát ő meg gondolom a népiskolában hallotta, tehát akkor azért ilyen képekben, metaforákban jobban megjegyezték az alsóbb osztályokban a gyerekek a földrajzot is. Ezek ugye egyébként Kormos Istvánnak, ki a magyar szakos? Ugye sokan vannak itt magyar szakosok. Kormos Istvánnak van egy nagyon szép verse a folyókról, és ugye, hogy melyik folyóról ugye, mit képzel el. Hát ott is három fiú, valami csavargó gyerekekként jelenik meg a versben a három hűtlen folyó. No, de kérem szépen azért ne hagyjuk el a tengert, tengereket. Hát a legerősebb egyértelmű ugye a horvátok számára ugye az Adria, honfoglalásnak a helye, ugye középkori horvát állam emlékeznek az Adria környékén született. Hát az Adriának horvát irodalomban nagyon gazdag, de hát a magyar irodalomban is ugye, emlékeznek Zrínyi Miklósnak a kötete, amelyikben a Szigeti Veszedelem megjelent, annak mi a címe? Így van. Ugye a kollega úr emlékeztetett Kovács Sándor Iván tanár úrra, ugye? Tehát az Adriai tenger sziréna, ugye horvátul is, ugye Adrianskoga Mora sziréna, ugye így jelnek horvátul, az Adriai tenger szirénája, és ugye nagyon érdekes Zrínyi Péternek ugye a horvát előszava, amiben ugye ő a tengermelléki vitézekhez ír egy ajánlást, ugye ti a tengermelléken, akik harcoltok. Egyébként az is Kovács Sándor Iván tanár úrnak ugye a kutatásai alapján ugye ma már úgy lehet értelmezni a címet is, hogy az Adriai tengernek szirénája Zrínyi Miklós, ugye mint egy mondatot lehet, ugye, hogy az állítmány, ugye, hogy Zrínyi Miklós. No, tehát a magyar kultúrában is van ugye egy nagyon tanulságos ugye Adria szál, de hát a magyarok számára ez inkább valami kicsit ilyen nosztalgia, kicsit a távolság, mediterránummal való kapcsolat, tehát mi nyilvánvalóan nem vagyunk tengeri nép, ugye Horvátországgal együtt lett Magyarországnak tengere. Nos hát a tenger még nagyon, ugye Lengyelország számára ugye a Balti tenger, ugye amikor újra megszületett Lengyelország 1918-ban, akkor ugye nagyon fontos volt az a kis balti tengeri szakasz, ugye a kijutása tengerre. Azt most már nem is tudom, hogy melyik politikus vagy melyik katona beledobta a gyűrűjét, eljegyezte egy kicsit szimbolikusan a balti tengerrel Lengyelországot. De hát ez azért korán sem olyan erős a lengyel kultúrában ez a hagyomány, mint a horvátban. És hát egy tóról is meg kell emlékezni, még ugye a lengyel honfoglalás története, a lengyel származás, ugye ez pedig emlékeznek az ezüst sasnak a történetére, ugye ezüst sasnak a fészkje alapult város, és a Goppótó, ugye, Goppótó, annak a partján volt az a Krusvica, ahol ugye ez a gonosz fejedelem volt, ugye, tehát Lengyelország megszületése, és ugye egy tóból kell ugye életre egy kicsit még talán ezt a metaforát is egy ilyen titozatos, nagyon szép vidék egyébként, az egyszer sikerült arra járnom, arra is elutazni. Tehát ezek lennének talán a legfontosabb a földrajzi mitológiának a vizekkel kapcsolatos legfontosabb elemei. És kérem, akkor következzenek a hegyek. Mit jelent ugye, milyen szimbolikus tartalmai lehetnek a hegyeknek? Hát ugye a hegyek elsősorban az erőt jelenthetik, a magasba törést, ugye a fölfelé törést, a szilárdságot jelenthetik, az Istenhez, a transzcendenciához való közelséget, ugye a transzcendencia irányát, az elérhetetlenséget, Istenhez való közelséget természetesen. Ugye a szent hegyek a különféle civilizációkban általában nagyon gyakran az isteni hatalomnak a szimbólumai. Hát ugye Olimposz, ugye, Istenek lakóhelye. Akkor a japánoknál ugye Fuji, ugye a Sion, ugye Sion Jeruzsálemnek egyik dombja. Sion egy kicsikét Izrael metaforája, ugye. Van ilyen énekünk, ugye, hogy Ó Sion ébredj. Református énekes könyvet nyilvánvalóan Izraelt jelenti. És akkor szeretnék egy rövid idézetet Kollártól, Ján Kollár, ugye sokat emlegetem, ugye a pánszlávizmus egyik találója, költő, evangélikus lelkész, ugye itt a Deák téren, ugye a népköltési gyűjteményének a mottójául ezt írja, hogy a hegyekben és völgyekben ős régi szokásokat, vallásokat ápolnak. Itt olyan elbeszélések, hagyományok, közmondások, dalok és más a népi kultúrának más kincsei születtek, amelyek a leghosszabb ideig és a legtisztábban maradtak meg. Tehát ezzel is ugye látjuk, hogy hogyan értelmezik a hegyeknek a jelentőségét, a hegyvidéknek, ugye, amelyik a ősit jelenti itt Kollár értelmezésében, ugye a népi, az ősit, ugye, és a tisztát, ugye a tiszta forrásból. Na most kérem szépen, a hegyek világában azt hiszem illendő, ha már Kollárra hivatkoztam, ugye a Tátrával kezdeni. Hát Ján Kollár, ugye ezt is sokszor említettem, a Szlávi Céla című szonett koszorúját, Szlávi Céla, ugye, amely itt jelent meg, ugye, udán. Ugye ez azt jelenti a szláv mitológiának a nagyszabás, ugye a végső kiadásban 615 szonettből áll, és ugye van egy ilyen epikus szerkezete is. Ugye egy kicsit a szonett műfaj, ugye az Petrarca, az epikus konstrukció az Dantéra emlékeztet. Tehát a Szlávi Cérában teremt meg ugye a szlávság leánya, ugye szláva az azt jelenti, hogy szlávság, de még azt is jelenti, hogy dicsőség, ugye összehozta ugye a két a szlávságot, ugye a dicsőség, hogy ne a szklávuszból, ugye a latin szklávusz, ami szolgát jelent, ugye ez egy elterjedt európai vélekedés volt a szlávokról. Nos, a Szlávi Cérában ugye egy nagyszabású szláv mitológiai konstrukciót alkot, és itt fontos eleme ennek ugye a Tátra. A Tátra, kérem szépen, mint a szlávuk őshazája. Emlékeznek a haza keresésnél, honfoglalási történeteknél, hogy vannak olyan népek, ahol ugye azt mondják, hogy mi itt voltunk. Tehát nekünk nem kellett vándorolni, nem kellett hazát keresni, itt voltunk mindig az idők kezdetétől fogva. Hát ez a szlovák Tátra mítosz, ugye Kollár földolgozásában ezt jelenti, hogy itt volt a szlávok bölcsője. Tátra alatt ugye a szlávoknak a bölcsője. és a szláv világnak a centrumában van a Tátra, a szláv világnak a központjában állnak a szlovákok. Ugye említettem azt, hogy aki tud valamelyest szlovákul, az már érti a többi szláv nyelvet, és hogy itt bíztatok mindenkit, aki véletlenül eddig még nem beszél szlávul, ugye, hogy talán a szlovák nyelv az az ugró deszka, hogy a szláv világot ugye meg lehet hódítani. No, kérem szépen, tehát ugye a Tátra. A szlovákok ugye a Tátra fiai, ebben az értelemben a Tátra fiai, ugye a szlovákok, sőt ugye megjelenik a Tatransko kifejezés, ugye Tatransko, ez egyszerűen úgy lehetne fordítani, hogy Tátra föld, vagy Tátra ország, ugye Tátra föld, vagy Tátra ország, szinoníma ugye szlovák földnek, ugye a szlovák haza szinonímája. Hát nagyon gazdag a szlovák költészetben, 2 vagy 3 éve jelent meg azóta már elhunyt kitűnő szlovák történésznek, Lubomír Liptáknak, ha valaki véletlenül a 20. századi szlovák történelemről akar olvasni, akkor Lipták professzor úrnak lehet a munkáit ajánlani. Őnek egy külön tanulmánya jelent meg a Tátra a szlovák tudatban, a szlovák kollektív emlékezetben, hát ez sajnos csak szlovákul olvasható egyébként szlovák néprajzi folyóiratban. Tehát ez egy nagyon gazdag, ugye, de különösen a romantika írói ezt a Tátra képet, ugye. Sőt, ugye meg, az is megjelenik, hogy mint határ, ugye a Tátrától a Dunáig, ugye már 1830-as években, ugye Samo Halupka írja, ugye, hogy a hazánk terjed, ugye a Tátrától a Dunáig. Nos, természetesen a lengyel kultúrában is gazdag a Tátra, de a lengyel kultúrában egész más ugye az üzenete. Hát az egyik az, hogy a határ, egy nagyon világos fal, ugye, mindenfelől a Tátra egy kemény, ugye az országnak a határa. És még a 19. század végén születő lengyel Tátra mitológia, költészet, próza, festészetben, ez egy régiót jelent. Ez tulajdonképpen a 19. század végén ugye a regionális kultúráknak egy izgalmas, ugye neoromantikával, sőt szecesszióval is összekapcsolódó kultuszát lehet tapasztalni, ugye, és a lengyelek számára ugye ez a lengyel írók fedezik föl ugye a Tátrát. 19. század végén ugye kiépül Zakopane, ugye ott van egy tátrai hegyi népcsoport, ugye a gurálok, vagy gorál, ugye szlovákul inkább gorálnak mondják, és ugye ez is egy eredetiséget jelent, ugye egy keménységet ez a népcsoport, nem voltak jobbágyok, kicsit a székely mitológiára, a székely képére emlékeztet a lengyel kultúrában ezeknek a guráloknak a képe, ugye különös nyelvjárást beszélnek, ugye a gurál nyelvjárásban ennek a kárpáti kultúrának, ugye akár a vlach román, de a magyar szavak is megjelennek. Tehát egy ilyen kicsit egy egzotikus világ, ugye a Tátra világa, természetileg a lengyel emlékezetben természetileg egy nagyon szép világ, ugye egy vadregényes világ, ugye népi építészete, viselete, tehát inkább egy régiónak a kultusza, és hát az ország ugye határvidéke, ugye a Tátra, mint egy bástya fal, ugye Lengyelország déli határán, ugye Lengyelországban nincs is más magas hegység, ugye csak a Tátra. No, hát persze a Tátrán belül aztán vannak csúcsok, ugye, amelyiknek nagyon fontos a kultusza, ugye, hát a szlovákok számára a leginkább, ugye a legnevezetesebb csúcs az a Kriván. Kriván. Vörös Martinak is van egyébként Kivánról verse, de a Kriván, ahova szintén nemzeti zarándoklatot, ugye a Kriván szintén nemzeti zarándoklatnak a helye volt, és úgy hallottam, hogy most is szlovák egyetemisták, nem tudom, hogy szemináriumban, vagy hol esett, hol került erről szóra, hogy föl szoktak menni, tehát egy ilyen kultikus kirándulás, egy nemzeti hagyományokat őrző kirándulás. Hát a lengyel Tátrában a csúcsok közül azt hiszem leginkább a Gjevontnak van, ugye, egy ilyen szimbolikus, a nagy keresztel, ugye, a tetején, ugye, ennek van egy ilyen szimbolikus jelentése. De aztán majd ugye külön a hegyek szimbolikájánál, külön, de talán azt a cseh és a szlovén kultúrából kiindulva kell róla beszélni, ugye, amikor a hegyek belsejében alvó katonák, vitézek története. Lengyel monda is van ilyen egyébként, de ahol a nemzeti kultúrának központi helyeivel van érintkezés ennek a történetnek, az a cseh és a szlovén világ. Na hát ez a Tátra, és akkor kérem szépen következzenek az Alpok. Hát elsősorban a szlovénokat kell itt említeni, a szlovén kultúrában, majd a címerben is fogjuk látni, hogy van egy hegység, van egy hegycsúcs pontosabban, aminek az a neve, hogy Triglav. Júliai Alpokban található, ugye, Triglav. Két szóból áll egyébként, tri az hármat jelent, a gláv, ugye ez a glava, a fej, tehát ugye hármas fej, aminek szintén valami szláv mitológiai háttere is van, ugye egy ilyen háromfejű istenség, ugye, nem Jánusz, hanem háromfejű istenség, ugye a három fő, ugye, ég, föld és alvilág, ugye a minden tudás jelképe, és ugye a név valami ilyesmit is jelent. Nos, ez a Triglav, kérem szépen, ez egy nagyon tanulságos a története, mert mondom, most a szlovén címerbe is majd fogunk vele találkozni. A Triglav valójában csak a, mint konkrét hegycsúcs, ugye, Júliai Alpok, csak a 19. század végén lett egy ilyen nemzeti jelkép, és hogy milyen erős lett az, amikor ugye 1990 után megszületik ugye a szlovén állam, akkor ugye fölmásznak a tetejére, és kitűzik a szlovén zászlót, a köztársaságnak a zászlaját. És kollégától hallottam, aki Szlovéniában járt nyári egyetemen, hogy dívik a szokás egyetemisták között, Ljubljanában, hogy Triglavra kirándulás, ugye nyáron, amikor elérhető könnyebben, ugye ez, ha jól emlékszem, olyan talán 3000 méter körüli a Triglavnak a magassága, tehát szintén ugye diákok, egyetemisták elindulnak ugye a Triglavra, és ennek is van egy kicsit ugye, hogy a szlovákok a Krivánra ilyen nemzeti zarándoklat jellege. Na most kérem szépen, folytatva a sort, ugye, a Kárpátok. A Kárpátok, emlékeznek a múlt órán, említettem és idéztem Lucian Boia román tudósnak a könyvéből, hogy a Kárpátok ugye a román képzeletben összeköti ugye a Kárpátok, mint a románság gerince, hiszen a Kárpátok egyik oldalán, Erdélybe is, másik oldalán, Moldvába, illetőleg Havasalföldön is románok laknak. Tehát szinte a román nép, a román etnikumnak a gerincét adja, ugye a Kárpátok, ami összeköti a románságot, ugye összeköti, tehát nem elválaszt, hanem összeköt. A román emlékezetben természetesen ugye a Kárpátok jelenti ugye a román pásztornak a világát, ugye a román pásztornak a világát, ugye egy külön életforma, és mint a románságnak a ősi román megtestesítője, ugye a románság különben is ugye a természet közeliség. Van a nagy román költőnek fiatal korából származó Benem fejezett regény, Mihály Eminescu-nak Benem fejezett regénye, ezt kérem szépen egy 1848-49-es erdélyi magyar-román összeütközésekről szól, és itt ugye megjelennek olyan képek, hogy hát a román az tulajdonképpen a kőhöz, a sziklához, a fenyőkhöz kapcsolódik, szinte abból nő ki a természet népe, ugye a természet az örök, azt ugye nem lehet megváltoztatni, nem lehet magyarosítani, nem lehet magyarrá tenni. Tehát a Kárpátok és a hegyvidék erdő a román identitásnak is nagyon fontos szimbóluma. Természetesen ugye a magyar emlékezetben a Kárpátok az ország védfala. Ugye mai napig használjuk azt, és nagyon gyakran politikusok is ugye a Kárpát-medencei magyarság kifejezést, bizonyos értelemben a régi ország szinonimája. Múlt héten ugye említettem, hogy én bizony nem tudnám megmondani, hogy Horvátország az meddig Kárpát-medencébe tartozik, és mettől már nem. Tehát a Kárpátok, mint egy ugye, védőfal az országnak, amelyik ugye körül fog bennünket, ugye határ jellegét kell hangsúlyozni. Majd aztán a honalapítás helyekről még külön, ugye, mert ott is fontos hegyekről lehet beszélni. Hát következik ugye a szerbek világában, de ezt szintén ugye a múlt alkalommal már említettem, mint egy nemzeti tájat, ugye a Šumadija hegy és erdővidéke, hát ez kapcsolódik az 1804-es ugye a nagy szerb felkeléshez. Szerbek után ugye következik a horvát világ, ahol kérem szépen két fontos nemzeti jelképé vált hegyet kell említeni. Az egyik a Velebit. Az egyik a Velebit, aki elindul ugye az Adriai tenger partjára, különösen mondjuk Dalmácia felé, annak ugye keresztül kell ezen a hosszú hegyvidéken, magas vad hegyvidéken keresztül kell utaznia, akár Zárába, akár Splitbe utazik, és ez a Velebit, ez a horvát hegyi világ, ez megint ugye az erőnek a jelképe, ugye a szilárdságot jelenti, ugye a Velebiti tündér, ugye külön van a horvát hagyományban híres versek is foglalkoznak erre, ezzel a Velebiti a vila, Velebita, Velebiti tündérrel, tehát gazdag ennek a hegységnek is, ugye ez egy hegység, amelyik ugye szintén elválasztja egy kicsit, és össze is köti a tengerparti horvát világot a belső közép-európai világtól. Ugye, ahhoz, hogy eljussunk a tengerhez, ugye keresztül kell jutni ezen a hegyvidéken. Nos, a horvát képzeletnek még egy fontos hegységéről, és itt már konkrét hegységről kell beszélni, ennek pedig az a neve, hogy Gvozd. Gvozd. Hát ez kérem szépen a Kapela hegységben található, tehát ez a Velebitnél jobban nyugatabbra. És miért lett ez ilyen fontos hely? Ugyanis a hagyomány úgy tartja, hogy az 1097, emlékeznek talán a horvát nemzeti tragédiákra, az utolsó horvát király, tehát amikor Könyves Kálmán, ugye, mint a horvát rendek egyik király jelöltje, ugye, elindul, ugye, hogy horvát király legyen, akkor a horvát rendek másik jelöltjével, ugye, a Petár Svacsicsal ütközik össze, és ennek a csatának a helye, ugye, ez a Gvozd. Ez a Gvozd, amelyik, ugye, elválasztja egymástól Horvátországot, és a régi Szlavóniát. Ugye a régi Szlavónia, ez Zágráb, Varasd és Körös megye. Ugye Zágrábban, amikor Szent László püspökséget alapít, az nem Horvátország volt, hanem az ugye a történelmi Szlavónia volt. Tehát ez ugye a Szlavónia és Horvátország határán, ugye ez a Kapela hegység, és ebben a, ez a helység, ugye ez a hegy, a Gvozd hegye, ahol elesik ugye a hagyomány szerint az utolsó horvát király, ugye nemzeti tragédia, és attól fogva azt a hegyet úgy hívják, hogy ma is létezik ez a helynév, Petrova Gora. Külön iranda, ugye, Petrova Gora. Ugye Péter, Péter hegy, és ez ugye a Gvozd, ami ugye a Gvozdtól délre van Horvátország, egy kicsit ugye Szlavónia és Horvátország határa, ugye, és egy nemzeti tragédiának a helyszíne. És akkor a következő pont az a honalapításnak a szent helyei, ahol ugye hegyek már, szent hegyei, ugye, mert tenger is egy szent helye, ugye a horvátok számára, de a hegyekről. Hát itt ugye magyar kultúrában ugye főleg egy hágónak a neve maradt meg, egy Kárpátok szintén, ahol bejöttek ugye őseink az országba, ugye Kárpát-Szent Bércére, ugye, és hát melyik ez a hágó? Verecke, ugye, vereckei hágó. A cseh honalapítás pedig emlékeznek a történetre, a ugye, cseh vezér, ahova fölmegy, ahonnan körültekintve látja ugye, ezt a tejjel, mézzel folyó Kánaánt, ez Csehország közepén, nincs messze Prágától, a Zsip hegy, tehát ez a honfoglalásnak a szent helye. Harmadik, Dévény, kérem szépen, mint ugye a Nagymorva Birodalom, a Nagymorva Birodalomnak ugye egyik fontos székhelye, ugye Nagymorva Birodalomnak másik Nyitra. Tehát Nyitra az nem hegy, Nyitra, Zoborhegy van, most ebbe nem akarok bele menni. Na most említettem azt, hogy a hegyek között találjuk meg azt a nemzetközi vándor motivumot, ugye a Szent Hegyek, azokat a hegyeknek a történeteit, amelynek a belsejében ugye katonák, vitézek alszanak, és várják ugye bizonyos jelek beteljesülését, hogy kirontsanak és visszaállítsák a világban az igazságosságot és a békét. Hát ez nagyon erősen kapcsolódik ugye a szlovén kultúrában. Több, itt most nem is sorolom föl, majd Mátyás király szlovén emlékezeténél, több ilyen hegy van, az egyik éppen az osztrák-szlovén határnál, hát szintén az Alpokban, ahol ugye a szlovén hagyomány szerint a fekete sereg vitézeivel alszik Mátyás király. Alszik Mátyás király, ugye, és ha bizonyos jelek beteljesülnek, akkor kiront annan a katonáival, és visszaállítja ugye a békét, az aranykort, ugye mögötte van a valamikori aranykor, amit ugye elvesztett a emberiség, és végén ugye megint oda tér vissza. Nos, a cseh kultúrában a Blanik hegy tartozik ehhez a kulturális hagyományhoz. A Blanik Közép-Csehországban található ez a hegy. A blanyiki lovagok, akik szintén ott alszanak, ugye Szent Vencel vitézei, és ők is majd egyszer, ugye, beteljesülnek jelek, akkor kérem szépen kirontanak, és megteremtik az igazságosságot a föld, a Csehországban és a világban. Na most, hogy ez milyen érdekes kultusza lett a cseh kultúrában, itt is megtaláljuk azt, hogy zarándoklatokat szerveznek, ugye az első zarándoklatot 1851-ben, majd 1867-ben, tehát egy kirándulás, ugye hazafiaknak a kirándulása erre a megszentelt helyre, és amikor 1868-ban a Nemzeti Múzeumnak az új épületét építik Prágába, akkor az alapkőhöz egy a Blanik hegyről származó követ helyeznek el. Na most a cseh kultúrának még egy fontos szent hegyét, amiről szintén több más vonatkozásban már beszéltem, ugye ez a Visehrád. Visehrád ugye Prágával szemben, ugye Visehrád, amelyik ugye Libuse székhelye, ugye a Moldva folyó partján, egy nagyon szép látképe van, ugye kicsit hasonlítható a Gellért hegynek a fekvéséhez, ugye minden hasonlat egy kicsit persze torzít, ugye Libuse onnan látta, ugye Prága egy vízióként, ugye Libuse látomásaként született meg, onnan nézte a túlsó partot, ugye Prága megjelent ugye a víziója, és utána majd a város is. Na most Visehrádnak a mítosza is fontos szerepet játszott a cseh, ugye nemzeti megújulásban, így mondták a nemzetté válásnak a korszakát. Ugye a cseh kultúrában 1810-es évek végén, amikor megtalálták ezeket a ócseh kéziratokat, az egyik ugye az Ének Visehrádról. És ez Ének Visehrádról, ami hát aztán később lett nyilvánvaló, hogy ez egy hamisítás, de a kortársak számára ugye a nemzeti tudatot erősítő tény volt, és az ének Visegrádról, ugye ezt a Libuse várát, ugye alatta folyik a Moldva, tehát mindenképpen a cseh képzeletnek egy szent helyét jelenti Visegrád cseh képzeletben. Nos, hát kérem szépen, körüljárván itt a hegyeket, ezután már azok a szent helyek következnek, amelyeknek azt a címet lehetne adni, hogy vár állott most kőhalom, tehát a vár védelmek között említendő fontos helyeket. Hát én azt hiszem, hogy a magyar emlékezetben Egér áll az első helyen, hát ez egy irodalmi műnek köszönheti, ugye az egri csillagoknak. A lengyelben meg föltehetően a Częstochowai vár védelme, ugye a Częstochowa svédek támadása ellen, ugye a Fekete Mária, a Częstochowai szűzanya, ugye mint a vár megvédője, és itt is tulajdonképpen egy irodalmi mű, Sienkiewicznek a regényei alapozták meg ugye a Częstochowai várvédelem, mint az ország, a haza, a vallás megvédésének eseményét. Kell említeni egy olyan várvédelmet és egy olyan nemzeti emlékhelyet, amely két kultúrában is egymástól függetlenül létezik ide, és nem tud az egyik kultúra másikról, és ugyanazt az eseményt tartja számon, Szigetvár. Sziget. Ugye Szigetvár, ugye, amelyik a horvát történelmi emlékezetben is egy nagyon fontos hely, ugye Zrínyi Miklós horvát bánnak ugye a hősiessége és önfeláldozása, és a magyar kultúrában is. Ugye, nagyon érdekes, hogy ugye a horvát Zrínyi kultusz már az 1566-os várvédelem mikor kerül előtérbe, ezt talán említettem, ugye, amikor a horvát önképben a magyarokkal való összefogás fontosabb, akkor azért az a Zrínyi Miklós, mint közös hős előtérbe kerül, de azt lehet összefoglalva mondani, hogy mind a magyar Zrínyi kultusz, mind a horvát Zrínyi kultusz, már a várvédő, ugye a magyar Leonidász, ugye ez volt a jelzője, vagy a szláv Leonidásznak a kultusza, a két kultusz egymásról nem tud szinte a mai napig, azt lehet mondani. Korszakkal foglalkozó történész, vagy aki történelem szakos hallgató, vagy aki ezzel foglalkozott, ugye megvan az emlékezetében, de a nemzeti mitológiában az nincs képviselete. Nincs igazán megjelenítve a nemzeti mitológiában, és a utoljában, ahogy ugye a szigeti hős Zrínyi Miklós, hát egy nemzetközi karriert is futott be a története, de hát a magyar kultúrában is, ugye Illyés Gyuláig, ugye Illyés Gyulának is van verse róla, egy nagyon élénk és nagyon jelentős kultusza volt. Na most ugyanúgy a horvát kultúrában, hát gondoljanak csak egy triviális dolgot, hadd említsek, ugye a Zrínyi konyak. A Zrínyi konyak, vagy ugye Zágrábnak egyik legfontosabb terét, ugye azt úgy hívják, hogy Zrinyevác. Tehát az az 1566-os és Zrínyi Miklósnak az áldozata, ahol ugye egy kicsit megint az áldozat, az önfeláldozás egy kicsit ilyen, aztán ezt meg is erősíti ugye a szigeti veszedelem, az élet föláldozása egy kicsit még párhuzamba állítható, hogy azzal a Lázár cárral, aki az igaz ügy és a jó ügy érdekében ugye vállalja az áldozatot. Hát Zrínyinek a kirohanása is ugye természetesen egy ilyen áldozatvállalásként is fogható föl. Na még a horvát várak között ugye meg lehet említeni szintén hosszú ideig a törökkel dacolt ugye Klissza vára, ami a magyar emlékezetben ugye meg Szent Margit ott született, ugye IV. Bélának a leányai ott születtek, de Klissza vára, ugye a horvát emlékezetben, az a törökkel való szembenállás. És akkor befejezésül, ugye nem lehet ezt a témát befejezni, egyébként bármelyik nemzeti kultúrát külön vennénk, akkor akár a hegyekről, vizekről, folyókról rengeteg történetet lehetne mondani, amelyek esetleg csak regionális jelentőségűek, nyilvánvalóan a magyar hagyományban, például a Dráva folyó, ugye Horvátországot elválaszt, tehát egy sokkal kisebb ugye a Dráva folyónak a kultusza, ugye a magyar történelmi emlékezetben. De még befejezésül néhány fontos, az emlékezetnek fontos közép-európai helyét szeretném említeni. Hát az egyik ugye ilyen a magyar kultúrában Rákos mezeje. Rákos mezeje, mint az országgyűlések helye, mint ugye a magyar nemesi aranyszabadságnak, ergo a magyar szabadságnak az emlékhelye. Aztán akkor ugye ilyen fontos, kultikus helye a nemzeti emlékezetnek, a szerbek számára ugye Ipek, a pátriárka széke, ugye Koszovó, megint ugye minden Koszovóra mutat a szerb kultúrában, vagy hát szintén egy ilyen a központok között, ugye a szellemi központ a szerb kultúrában Karlóca. De Karlóca a Duna mellett, Karlóca ugye az Ipek, az az első szerb patriarchátusnak ugye 16. századi megalapítás és a szerb egyháznak a önállóságát jelenti, később pedig ugye a török idők után 1690 után a nagy vándorlás után ugye Karlóca lesz az ugye Karlóca szerémség, ugye szerbül Szremszki Karlovci, és a történészek emlékeznek ugye a karlócai békére, ami ugye a török uralomnak a végét jelentette a Magyar Királyságban. És hát lehetne még sorolni, akár a jelentős várak sorát ugye a közép-európai nemzeti kultúrákban, lehetne ugye a központhoz kapcsolódó mítoszoknak a helyét, ugye a szlovákoknak ilyen például ilyen Trencsén, ugye amelyik Csák Máté, mint a szlovák nemzetállam előképének ugye a székhelye. Úgyhogy lehetne tovább sorolni, de talán ezek voltak a legfontosabb hegyek, vizek és az emlékezet helyei közép-európai kultúrákban. Úgyhogy köszönöm a figyelmet mára.
Elhangzott Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. A nemzet földrajzi mitológiája. Az ELTE bölcsészkarán 2005. november 17-én elhangzott előadás felvétele.